elkezdjük az előadást, a rajtól nyitva, hogyha még a később jönnek, akkor be tudják hozni az elmaradásokat. Mai előadásunk egy nagyon érdekes és nagyon kapcsolódó előadás lesz, mert az előző alkalommal Varázs Dénes volt az, aki elkezdte nekünk mondani, hogy a sikradóktól kezdve hogyan alakult a magyar rádiózás, aztán a folytatás pedig Alejvára került, mert ő meg ezen a területen dolgozik ma is, és nagyon sok információt tud nekünk majd elmondani. És van egy dátum, amit azért említek meg, mert a végén ugyanez előjön, hogy terveztünk egy előadást a Magyar Műsorszóló Rádiózásnak az évfordulójára. Az, én visszafele mondom, december 1-e 25. évben volt az, amikor a magyar rádió hangot, műsort kezdett sugározni. Volt előtte telefonhírgondó, sok minden egyéb, de a levegőből vett műsorszerű közvetítés az ekkor indult el, és ez tulajdonképpen a másik mérföldkő a mai előadásunknak. Hozzátenném még azt, hogy ez az előadás egy nagy időszakot és egy nagy spektrumot is felölelez, mert ki fog derülni, és azért nem szégyellem elmondani, mert éven elmondtam már, hogy ez egy olyan adat és egy olyan anyag és egy olyan ismeret tömeg, amit ő nekünk itt feldolgozott és az előadását meghallgathatjuk, hogy tényleg ez egy hézabb fókló, mert a rádiózásnak vannak állomásai, meg eseményei, de így, ahogy most áttekintünk, ez az első ilyen lesz, és hát lesz talán alkalmunk arra is még, hogy kérdésekkel majd tovább lépjünk, akinek marad valami olyan, ami esetleg nem volt világos, úgyhogy megkérlek akkor, hogy tartsd meg az előadásodat, és hát hallgassuk figyelemmel, nem ijesztésként mondom, amikor én még láttam, akkor mennyi 67 dia volt. Most már több van, de hát az idő az majd megoldja a problémánkat. Tessék.
Köszöntök mindenkit, nagy szeretettel, Balla Éva vagyok, az Antenna Hungáriánál dolgozom, műsorban rádiós projektek témafelelőse vagyok, fejlesztési osztályon, és megtiszteltetés ért, amikor szerződést kaptam Tormács Jútól, hogy Balázs Dénes rádió, korai rádiótest történeti előadását folytassa a kicsit évtől múlt, tonált a jelen és a jövő rádiózásával, és a következő 30-40 percben erről szeretnék beszélni. A Palázsének szeptemberi előadásának az volt az aktualitása, hogy 1906. szeptember 1-én emlékezünk meg a magyar rádiós sugárzásnak az évfordulójáról, ami az adriai sikeres rádiókísérletnek a dátuma. Ezt a kísérletet a 100 évvel később szakmajeles képviselői megismételték, és a másik közeledő technikatörténeti évforduló pedig, amit szintén a szervezetésben elhangzott, az a 1925-ös december 1-e, amikor a rádió műsorszórásnak a kezdetét datáljuk. Röviden, hogy a rádió műsorszórás honnan, hová fejlődött az elmúlt több mint 9 évtizedben. Az első adás még a Csepeli Fix a táviró állomásról indult, aztán később megépítették Lakihegyet, majd kiépültek az országos leszerettségjavítására szolgáló vidéki adóberendezések. Az 50-es évek végén, a 60-as években kiépültek az UEHFM hálózatok, 76-ban egy igen nagy beruházás keretében megépült a Solti 2 megawattos adó. Utána ezekkel a hálózatokkal tulajdonképpen egy stagnáló időszak következett be. 1995-ben, ami szintén egy rádiós évforduló, december 1-én indult el a magyarországi DAB kísérlet, És az egész ilyen érdekes csavar ebben az egész történetben, hogy igazából két évvel később kezdtek el kiépülni a nyugati normás, vagy hát a CCIRFM sávú országos rádióhálózatok, amiknek a kiváltására találták ki a DAB-ot Nyugat-Európában. Ezt követően még megtörténtek a korábban telepített középhullámú állomásoknak a rekonstrukciói. 2008-ban végeztünk egy középhullámú DRM kísérletet, és 2008-tól nem DAB, hanem DAB plusz formában folyik a digitális rádióadásunk. És az elmúlt években pedig a meglévő hálózatoknak az egyre kisebb teljesítmény azokkal történő bővítése történt meg, illetve 2017-ben került sor a Solti 2 megawattos telephelynek a rekonstrukciójára, amiről majd részletesebben fogok beszélni. Miért is választottam ezt az oldtimer analógiát itt a rádióműsor forrásra? Hát már gondolom, hogy egyetértenek velem abban, hogy egy több évtizedes technika, ami ma ugyanúgy működik, mint ahogy 94 évvel ezelőtt az autóban sem lenne rossz teljesítmény. Ja, a gépjárműnek esetében 30 év után lehet oldtimer rendszámot igényelni, itt most már jócskán túl vagyunk rajta. És az előadásban elsősorban a középhullámú állomásainkra szeretnék fókuszálni. Tettem egyrészt az időszűke miatt, másrészt pedig azért, mert az első rendszeres rádióadás is ebben a frekvenciásságban indult el, és szépen el fogunk jutni addig, hogy milyen lépések vezettek ahhoz, hogy ma 10 középhullámú állomással rendelkezünk. Hát a kezdetek. Ja, Béles ott fejezte be valahol az előadását, hogy már állt Csepelen a Szikra távíróadó. Az első hangsugárzásokat is erről az állomásról bonyolították le a 250 wattos hangadó segítségével, ami a távíró üzemmódon kívül távbeszélő üzemmódra is alkalmas volt. Innen már lehetett egy mikrofon segítségével hangot sugározni. Majd ezek még kísérletek voltak. Ezt követően rájöttek, hogy hát jó lenne megnövelni az adó teljesítményt, és megalkották az első teljesen magyar fejlesztési adót, a PKI kiváló szakemberei, Magyari Endre és Tomcsányi István, de azért rájöttek, hogy ez mégiscsak inkább hírszolgálatra lenne megfelelő, úgyhogy egy valódi műsorszóró adó beszerzését irányozták elő. Ez lett a 2 kilovattos telefonkel adó. És hát tulajdonképpen ez az, amivel a december 1-én megkezdődött a műsorszórás, és az ehhez tartozó műsorjel már a gyárműti stúdióból érkezett. Ezt az adót 1934 végén szerelték egy Csepelen. És sikerült információt találnom arról, hogy Csepelen létezett még egy 3 kilovattos adóberendezés is, és ezt Magyari Endre érte el a telefonunk ennél, hogy gyakorlatilag ingyen a rendelkezésünkre bocsássák, mert kilátásba helyezte, hogy ők már akkor azon gondolkodtak, hogy még nagyobb teljesítmény adóberendezésre lesz szükség, 20 kW körüli teljesítménnyel, és megmondta a telefonunk ennek, hogy abban az esetben, hogyha rendelkezésünkre bocsátanak egy 3 kW-os adót, akkor tőlük fogjuk megrendelni. Az állomás a posta megszüntette, mert 1932-re minden funkciója megszűnt. A rádiomisor sugárzást átvett el a kihegy, a kommunikációs forról, az pedig a már akkor üzemelő székesfehérvári állomás. Itt van néhány régi kép. A jobb felső sarokban van a rádiós megnyitó december 1-én. A bal alsóban látszik a híres bútorszállító, illetve két stúdiókép. Ezek pedig az adóberendezések, bal alsó sarokban a húzadó. Alatta a 2 kW-os telefonunkon, középen látható az 1 kW-os végtelű fejlesztés, és jobb oldalon a 3 kW-os. A nagyobb berendezésnek már egy önálló telephely volt szükséges. 1927. szeptemberében megkezdték a alakjegyű telephelyen az építkezést. Ide telepítették le a 20 kW-os telefonkanadót, ami egy nyitott szerelési vízhűtéses adóberendezés volt, az antennája pedig akkoriban a két 150 méteres torony közé kifeszített fi antenna volt. És találtam egy nagyon régi felvételt 1927-ből, még az épületről teljesen megérdent. Egyébként nagyon sok kénykép a Posta Múzeum honlapjáról származik, sokat lehet ott találni. Illetve az állomás épülete akkor még csak a önállóan a kettősté. Színes kép az adóberendezésről. Hát ilyen teljesítményből sosem elég, még nagyobb adó teljesítményre merült fel az igény. Ekkor viszont már a magyar ipar is elég jól teljesített, és ezt kezdték el preferálni, és a következő nagy adóberendezést már a Szender gyártotta. 1933. december 2-án kezdte meg az üzemét a 120 kW-os standard adó, amihez az állomás épületét is bővíteni kellett. És ehhez az adóhoz építették meg a mai üzemben lévő szivar antennát, akkor még csak 307 méteres volt, feltételezem, hogy a kapító csövet szakadik. Méretezték. És sajnos a II. Világháborúban maga az állomás épület és a torony is robbantásáltatottává vált. Így vezeti a 120 kW-os adó kezelőasztalával. Nézzük a belsejéről, és van az épülő szivar antenna, már elkészült, és a munkavégén az elégedett mérnök a talpszigetelővel. Ezen a képen jól látszik, hogy mekkora a szigetelő mérete egy. Aztán a háború után nem volt más, hogy újra kellett indítani a rádiósugárzást. A 20 kW-os adóberendezést még a háború kezdetekor egy pápa melletti tanyára szállították, és ott észelt át a háború sértetlenül. És a háború utáni első rádióadást, azt egy ilyen ideiglenes sugárzással indították el, a Szabadsághegyen üzembe helyezett 500 wattos adóval, a 20 kW-os az visszakerült a kihegyre, és Susánszki mérnök úr vezetésével egy 50 kW-os végfokozatot építettek hozzá. És a Szentegyár egy új adóberendezést állított, most már nem 120, hanem 135 kW adó teljesítményre, és hát ez az adó ez utoljára 2010-ben volt üzemben, és a Magyar Rádió történetéhez fűződik, hogy 1949. február 1-től hívják Budapest 1-et Kossuthnak, Budapest 2 pedig Petőfi műsornak. Itt látható Kossuth és Petőfi, ezeket a Lakihegyi állomással fotóztuk, az adótermek falán helyezkedtek el, itt Petőfi már a földön van sarokban. Néhány fotó a háborús pusztításokról. Jobban a sarokban a sivartorony hever a földön, hat kikötőkötél felrobbantásával robbantották fel a német csapatok, és a középső részén, ahol a legszélesebb oszlék méter mélyen fúródott a földbe. 100%-ban magyar munkaerővel és szakértelemmel újították fel, mert még egy ekkora torony zöldmezés, vagy hát nulláról induló beruházására már akkor sem igazán van egy valószínűséggel. Aki egy állomás életében a következő mérföldkő 1968 volt, amikor kapott egy 20 kW-os, szintén magyar EMB gyártmányi monoblokk, már monoblokk felépítési adóberendezés. A Petőfi műsor sugárzására, illetve a Kossuth sugárzására megkapta 300 kW-os, szintén EMB gyártmányú paraleljáratot, a 250 kW-os adó paraleljáratásával üzemelő adóért, és 68-ban történt meg a nagy toronynak a talpszigeteléjének a cseréje. Itt bal oldalon a 300 kW-os adó látható, jobb oldalon fent a 20 kW-os Petőfi, és itt van egy kép a dolog. És ugye ahogy Lakihegy már elindult, felmerült az igény arra, hogy hát az egész ország ellátására azért ez nem volt elég. És felmerült az igény arra, hogy hát vidéken is jó lenne bővíteni az ellátottságot, és amikor a Lakihegyi standard adóra leadták a rendelést, akkor párhuzamosan négy kisebb adóberendezésre is, hogy a négy egyetemi városban tárgyó állomásokat létesítsenek. Ezek akkor Mosonmagyaróvár, Miskolc, Pécs és Debrecen voltak, de valamiért a debreceni polgármester nem szimpatizált az ötlettel, és emiatt esett a választás a Szentlélegyházára. És hogy ezek az állomásaink így jöttek meg a... Így olvastam. Így épültek meg ezek az állomások. Mosonmagyaróvár egy kis állomás, legalábbis a mai értelmezéseink szerint jelenleg egy 5 kW-os adóberendezés van. Ilyen szóban látható a története. Az épületről, az antennájáról, illetve az épület belsejéről. Miskolci állomás 1933. februárja óta üzemel, először egy 1,5 kW-os standard adóval, tehát nem először, hanem ez már a háború utáni újjáépítés és felújítás hullámban került oda. 1955-ben kapott szintén egy BHG adót, 1116 kilóját volt az üzemi fekta, és később ezt az adót kiváltottuk egy 15 kW-os szintén telefonken adóra, ami már félvezetős. A Pécsen két telephelyet is meg kell említeni, mert a másik telephelyről kellett megvalósítani a szolgáltatást. Messzes telepnek hívták az eredetit, ez is a 33-as állomások egyike volt, hasonló adóberendezéssel. A négy állomás közül három 1,25 kW-os adóval indult, Nyíregyháza indult 6,25-össel. Később ezt az adót egy BHG-re váltották ki, és Kodár Istenben létesült az a telephely, amit mi már Pécs KH-nak ismerünk, vagy nevezünk. Eredetileg Tesla gyártmányi adóberendezések szerepeltek rajta, vagy működtek rajta. Az antennája a közös antennás üzembe is alkalmas volt, tehát volt ott egy duplexer, ami a 8-at alkalmas, és Pécsen szintén egy félvezetős kiváltás történt. Itt van a duplexer. Nyíregyházán is az első állomás a telepói telephelyen volt. Oda is a standard adó került, hogy a internetben ez már 6 kW feletti volt. A háborúban lepusztult, és újjáépítették ugyan, de az 50-es évek elején felmerült, hogy lenne egy másik telephely Nyíregyházán. Zentai Misi kollégám nagyon sokat tudna mesélni a történetéről, a borbánai állomásnak a történetéről. Számomra az volt az érdekes, hogy abban az időben még rádión hallgatták az emberek a rádiót, és mégiscsak elhatározták, hogy építsenek egy rádióállomást. Hát mi lehet mögötte? Zavarás. Igen. És fogok majd beszélni róla. Csak ez volt az érdekes, hogy titokban akarták tartani a rádióállomásnak az építését, ezért kis motor és gépjárként hivatkoztak rá, hogy a köztudatba elkerülő kis motor és gépjár épült, ám amikor elkezdték építeni magát a tornyot, akkor már nem lehetett titokban tartani, hogy itt egy rádióállomás épült. Voltak ott nagyon érdekes dolgok. A borbányai adó kapta meg azt a standard adót, amit párhuzamosan Szombathely is, és a felépítésre az tulajdonképpen azonos a Lakihegyi 135-ös standardével, tehát ezek egykorúak, vagy egy generációhoz tartozók, és ez 5 kW-os került. Később kapott egy 5 kW-os BHG tartalékot, EMB tartalékot, bocsánat, és még a standardnek volt egy BC610 nevű tartalékadója, és ennek is keressük a nyomát. Dénes, nem érdek. Tehát a Nyíregyházi DC610-es aztán Győrbe került 1970-ben, és a később, hát ott még egy darabig működött, de a későbbi sorsát azt nem ismerjük. Mi most keressük, vadászunk még az információt, hát ebben megtaláljuk, hogy mi lett vele. És 2005 májusától működik félvezetős adóval Nyíregyháza, jelenleg a Dankó műsort sugározza. Annak egyébként a a középső kép az már a Borbányai telephely, a többi az még az Elekó. Ez érdekes szintén, hogy ez egy gondolom 30-as felvétel, teljesen sík pusztaságon ott van egy rádióállomás. Jelenleg ez a épület még megvan, és egy szakközépiskola udvarán áll, és egy fogorvosi műhely működik. Aztán logikai sorrendben Szolnok és Siófok következik, mert ugye már létezett Budapest egy Budapest 2, illetve Kossuth és Petőfi, és ez megint egy ilyen érdekes dolog volt, hogy a négy vidéki állomás eredetileg a Kossuth műsor lefedettségének a javítására telepítették, mégis a Petőfi kezdték el sugározni. És hát, hogyha így most ezekkel a kisebb teljesítményekkel elképzeljük, hogy ott a határokhoz közelebbi részen milyen lefedettséget biztosítanak, akkor azért azt látjuk, hogy nagy fehér boltok vannak így az országban, és felmerült az igény arra, hogy hát ez javuljon a Petőfi esetében, és azt találták, hogy Szolnokon lenne jó egy telephelyet létrehozni, bár úgy tudom, hogy Kuncsorban volt az eredetileg, hiszen már telephely, és az ellátná ugye az Alföldet, és a Balatonhoz közel lenne jó a másik, ott pedig Oldaszeri volt az eredetileg választott telephely, de aztán mégis Siófoksósóra esett a választás. Szolnok és Siófok adóberendezést tekintve azonos és hasonló felépítésűek, 135 kW-os standardadók, ugyanaz, mint Lakihegyen, csak kicsit később telepítették. Szolnok 1949-től volt üzemben, és 2004-ben még üzemet vitt a katolikus rádiónak az egyik adójaként, és egy hosszú tartalma adóberendezés volt. Szolnokon egy 86 méteres és egy 126 méteres antenna volt, később már csak a 126 méterest használtuk, és amikor új adóberendezéseket kapott az állomás, akkor ez is a nagy toronyat közös antennás üzemre lett kialakítva, és 2018-ban, tehát tavaly cserélték a tornyot egy jelzbeinduló odaszállított antenna tartó toronyból, csináltak a kollégák önsugárzó antennát, a rekonstrukció ideje alatt túlkevéről volt egy szállantennás helyettesítő sugárzás. Vannak a képek a 135-es adóról. Szolnokon az állomás vezetői irodából volt egy ablak le az adóterem, mindent meg lehet figyelni. Siófok ugye, ami a párja tulajdonképpen a Szolnoki állomásnak szintén 135 kW-os standardadóval működött, itt 145 méteres a torony. Ennek az érdekessége, hogy annak a torolynak az elemeinek a felhasználásával készült, ami Lakihegyen a 150 méteres volt, ami régen a antennát tartotta. Később kapott egy 15 kW-os BHG adót, és ahhoz egy különleges kialakítás 56 méteres földet antennát. Azt gondolom, hogy ugye eddig csak arról beszélgetünk, hogy Budapest, csak magyar rádiós, hogy az országos vagy állami műsorszórónak a szolgálatát vitték. Ez volt az első állomás, ami középvonalon kereskedelmi adást vitt 1989 és 93 között a Juventus Rádió műsorát sugározta, kisebb-nagyobb megszakításokkal. A stúdió pedig az állomás pincéjében volt megtalálható. 2004 és 2011 között működött a katolikus rádió, mint nem állami, de közszolgálati műsorszóró, és ennek a hálózata úgy nézett ki, hogy Siófok és Szolnok szinkron egy frekvenciás hálózatot alkotott, és az ország közepén az átlapolt területet, ahol ugye egymás zavarja a két adó, az pedig Lakihegyen 810 kHz-en egy látta el. Siófokot még jelenleg nem is szolgáltatás, úgyhogy arra tudjuk kihasználni, hogyha például Solton valami történik és helyettesítő sugárzásra van szükség. Ezt egyébként akkor az a Solton toronyfestés volt, és hetekre le kellett állni az 540 kHz-nek a sugárzásával. Ez alatt Siófok átett hangolva 540-re, és látta el a feladatát. És jelenleg nem is szolgáltatás, mint említettem, de azért vannak terveink vele. Vannak képek. Megemlítenem a kolléga nevét a kezelőasztalnál, ő Mester Helvi Tibor, aki Lakihegyen dolgozott korábban, és jó fokindulásakor neki már jelentős tapasztalata volt a tendeladó üzemeltetésében, és onnan került át. Aztán nem teljesen időrendben, a logikai sorrendben következik Szombathely, ami meg Nyíregyházának lesz a párja, tehát az épület, az adóberendezés ugyanilyen kialakítása, mint Nyíregyházából. Az antenna rendszerben már eltérés, mert Szombathelyen egy két antennából álló antenna rendszer telepítettek, ez egy táblált egy parazita torony, egymástól amiben egyet távolságra, és lehetett változtatni, úgy ezáltal irányított karakterisztikát érünk el, és lehetett változtatni a karakterisztikának az irányát, és hát a nyugati határ közelében megint csak ez jutott eszembe, hogy miért érdekes, hogy ott változtassuk a karakterisztikának az irányítottságát, csak feltételezem, hogy onnan is végeztünk némi zavaró tevékenységet. És hát Szombathelyen az adó szintén most már egy telefonken félvezetős adóberendezés, és ez kikerült konténerbe a két antennatorra. És itt is volt egy antenna rekonstrukció 2015-ben, szintén járszerényből ezek a régi képek, látható a két torony. Egy szintén a kisebb állomások közé sorolandó győr. Győrben eredetileg a posta épületében volt elhelyezve a műsorszorúadó, és az épület tetején volt egy T-antenna. Ide került át akkor a BT610-es adó, és később aztán Sáráson, a Győrnek a külterületén alakítottak ki egy konténeres, teljesen távkezelt és távfelügyelt állomás. Ez 1983 óta van üzemben. A Pécsi Kodát és Lenni adóhoz hasonlóan Tesla adó vitte benne a szolgáltatást, és az antennája itt nem egy sugárzó torony volt, hanem egy földel torony tartott, egy balsát, igazából mai napig. És később egy felvezetős 5 kW-os adóra lesz kiváltva, jelenleg a Lakihegyen feleslegessé vált katalikus árjának a 15 kW-os adóra kerül Győrbe, és a győri 5 kW-os moson Magyaróvár, és mindig léptetjük. A jobb oldalon már a Kodár is látszik, a toronynak a bal oldalán látszanak ezek a kodák. Nem látszik valószínűleg a felbontás miatt, de ott mozog a vas, azok a szártartói. És akkor elérkeztünk a 70-es évek közepéig. A középhullámnak ez volt a szárnyaló időszaka. De pont a hátránya az az előnye lett, hogy nagyon népszerű volt. Mert ugye egyre több adó indult el nálunk is, mint ahogy láthattuk, de külföldön is. És hát ez egyre nagyobb zavarást okozott, és a korábban megszokott adó teljesítményekkel már nem lehetett megfelelően ellátni az ország, legalább az ország határig terjedő ellátottságot, és ezért felmerült az ötlet, hogy hát tanulmányt kellene készíteni arról, hogy ilyen megoldást lehet kitalálni, és 74-ben ez az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság készített egy tanulmányt, és ebben szerepelt, hogy egy nagy teljesítményadóra van szükség az ország közepén. És ugye, ahogy mentünk is fokozatosan fel a teljesítményekben, hogy 2 kW, 20, 120, 300, itt most már azt lehetett mondani, hogy nincs mese, itt nem lehet kis lépésekben ellátottságot csinálni, legyen 2 megawatt. Úgyhogy orosz gyártmányú adó berendezés került ide a PSZ 2000, 2x1 megawattos adó berendezés paraleljáratot üzemével áll elő ez a kimenő teljesítmény, és ez 76 februárjától 2017. november 27-ig volt hivatal. És a rekonstrukció pedig tényleg így az elmúlt években történt meg. 2016-ban az infrastrukturális felújítások, ugye a toronyfelújítás, épületlási feladatok, és 2017-ben került oda egy új kanadai gyártmányú Nautel teljesen félvezetős adóberendezés. Az a képek az építkezésről, kezelőasztalról, illetve egy átívelésnek a fényképe, ez egy termeléses kísérlet. A maga az adóberendezés, látszik a képen is, hogy nagyon tág, tehát van bőven hely az adóteremben. Eredetileg 2 darab ilyen adóberendezés elhelyezését tervezték az épületben, aztán a második elhelyezésére, mármint ugyanebből a típusból nem került sor, hanem ebben a teremben kapott helyet az új kanadai adó. És egy fénykép a az utolsó historikus lekapcsolásról. A legfiatalabb csöves állomásunk, a csöves adóval rendelkező állomásunk Marcali, ez az utolsó középhullámú állomás, amit telepítettek 1986-tól üzemel, és a Petőfi műsorának a Petőfi műsorra találták ki. Ez az adóberendezés tekintve ez Solc kis testvérének tekinthető, 2x500 kW paraleljáratra. Később aztán szüneteltették a sugárzást, leállították, egy időben vérsugárzást végeztek vele az IVB számára a 2000-es évek elején a háború alatt. 119 méteres a tornya, itt nemzetiségi műsort jelenleg az NL4-et viszi, ami a nemzetiségi programja a Magyar Rádiónak. És hát ezek a marcali régi képei, de az újak is ugyanígy néznek ki, mert itt igazották fel, nem váltották még ki. Még esetleg az érdekes megemlíteni, hogy látszik az antenna mellett a számfonal rendszer, itt a kisebb teljesítményű adóállomás, kis és közepes teljesítményű adóállomásoknál antennaszatoló egységgel végzik az illesztést az adó és az antenna között, Pozon és Marcalinál táponat szonkos kihangolással, ezért van ennyi párhuzamosan futóvezeték ezekről a kvázi korszám. Most egy galériát szeretnék a mai állapotokról bemutatni. Lakihegyen megvan az állomás épület és mind a torony is. Mosonmagyaróváron az új épület, illetve Nyíregyházán, itt látható a kép, ezt tavaly májusban fényképeztük, annak a bizonyos szakközépiskolának az udvarán, a bal felsőt, és már van egy emléktábla is, ami azért megemlékezik arról, hogy ebben az épületben rádióműsor szórás történt, és még az egy nagyon értékes tulajdonsága Nyíregyházának, hogy a régi adóteremben igazából három generációnyi adóberendezés megtalálható. Tehát megvan a 25-ös standard a falon, megvan az 5 kW-os tartalék, ami már egy későbbi kialakítás, és itt előtte van, ami a félvezetős telefonken adóberendezés, ami jelenleg is üzemel. Tehát egy olyan kiállító tér, amiben benne van az a műsor is, ami jelenleg szolgáltatást visz. És ezen pedig a múzeumot is nagy részt az ő gyűjteményes, de hálásak vagyunk neki. A Miskolci állomás, a régi adóberendezés már nincs meg, ez már a félvezetős telefonken adó, a PC adó konténeres kialakítással, Szolnok szintén a félvezetőssel, ezek félvezetősek teljesen egységes kialakítások, igazából a teljesítményüket azt határozza meg, hogy hány darab ilyen szekrény van, amiben a teljesítmény erős mindenki ilyen. A szombathelyi állomás is szintén adó két torony, illetve találtam egy képet az éjszakai toronyállításról. Sárás Solc, ahogy említettem, hogy az adóterem elég nagy helyet biztosította arra, hogy akár két darab, két megavatós adóberendezés is megférjen egymás mellett. Ott a középső képen szent látható az 5x 400 kW-os adó, és a bal alsó sarokban látható az az egység, ami az adó kimenő jeleit összedezi, hogy a két megavatós kimenő teljesítményet rendelkezésre álljon. És hát betettem egy képet a mai kezelőasztalról, ami gyakorlatilag néhány számítógép monitort jelent, érzi a búcsadatként megépített kérdezőt. Hát Marcaliból mondom, a mai képet megjegyeznek az 1986-os képekkel, és hát ezeken az adó állomás történeteken keresztül lehet jól figyelemmel követni az adók fejlődésének a mérföldköveit. Indultunk a szabadszerelési adóberendezésektől, később jöttek a monoblokk adók, aztán már jött, amik csövesek voltak, később a csöves adóknak, mondjuk a konfekvenciás fokozatait már félvezetős kialakításúra szerelték, és hát eljutottunk odáig, hogy most már teljes félvezetés kialakítással nagy teljesítmény adóberendezések is előállítható. Néhány szót szeretnék még ejteni a hosszú hullámról, mert erről Sági József korábban, talán egy évvel ezelőtt tartott ugyan ebben a szervezésben egy előadást. nem is a szóró, hanem adatszóró célra használjuk. A Lakihegyi állomásról, ez egy németországi rendszer, amit 1997 óta alkalmaznak, elektromos fogyasztói légpontoknak a vezérlésére. És a vezető jeleket, mivel a visszirány nem fontos, ezért jó a broadcast, tehát az egyirányú kommunikáció, hogy csak a vezető jelet megkapják a vezérkészülékek, és ezt Németországban két adótelephelyről végzik, és egyszerűen üzenőket is, hogy szeretnék Közép-Európára is kiterjeszteni ezt a rendszert, és ki kellett azt találni, hogy hogyan lehet még Magyarországról hosszú hullámmal szórni. Ez a hullámhossz miatt igazából a legnagyobb tornyaikat kellett számba venni, és Solt és Lakihegy, de mivel Solt állandóan vitte már a két megavattal ugye a Kossuth műsor, az semmiképpen nem jöhetett szóba. Lakihegy időnként helyettesítő sugárzásként és csak 150 kW-tal sugárzott ugyanúgy középhullámon, ezért az a megoldás született, hogy Lakihegy ilyen a sugarantenna vigye a hosszú hullámos szolgáltatást olyan kialakítással, hogy időszakosan összegezni lehessen a középhullámú műsor jellel is. Ez maga az összegzés még működne, igazából már az adóberendezés nincs meg, amivel ezt a vagy nem üzemképes, amivel ezt a helyettesítő sugárzást. Egy szervezszobából áll egy ugyanolyan szempontján félvezetős adóból, és látható ebben az épületben van elhelyezve az adóberendezés, tehát rögtön a torony tövében, és hát ennek a feladatnak köszönhetően 2006-ban a nagy szivar egy teljes rekonstrukción esett át. Részvilágról nagyon röviden szeretnék tényleg csak majd emlékezni, mert ez egy külön előadás témája lehetne. Három rövid hullámú állomásunk volt, ahonnan műsorszórást folytattunk. Diós, Székesfehérvár, illetve Jászberény. Székesfehérvár 2006-ban fejezte be a műsorszóró üzemét. Körbeépült az állomás, és nem nagyon maradt más választás, mint hogy ki kellett költözünk onnan a szolgáltatásokkal. Akkoriban két nem túl régi Brankoveri gyártmányú adóberendezés volt 100 kW-tal. Ezeket az adókat akkor Jászberénybe telepítettük, az ott megélő 250 kW-os EMB gyártmányú rövid hullámadók mellé, és a Jászberény egy minden egyen kielégítő sok adóberendezéssel és sok antennával rendelkező állomás lett. Majd amikor az Antarangária TDF tulajdonba került, ugye a TDF-nek több országban voltak cégei, Finnország, Portugália, valamelyik balti ország, Franciaország, Németország, és ők cégcsoporton belül racionalizálták, illetve áthelyezték az egyes feladatokat, és így történt meg az, hogy a Jászberényi állomásnak a feladatait felpaktálva a németországi rövid hullámú állomásra mozgatták át, és azóta viszont már nem pártásán működik, hogy a rövid hullámunknak lett vége. Ugye itt a közök hullámon ugye az országhatáron belüli, vagy mondjuk még esetleg a határon túli területek ellátása volt a lényeg, a rövid hullámon ugye a külföldi magyarok ellátása volt a lényeg, illetve a kulturális célokból a külföldi műsorral való megjelenés, és ezeket szolgálta mind a három állomás. Hát ez egy áttekintése a jelenleg működő szolgáltatásainknak. Említettem a hosszú hullámot, a közép hullámot szintén. Több mint 110 FM adónk van üzemben, és ugye létezik a DAP kísérletünk, ami most már 1995 óta, így néz ki most a teljes rádió műsor, progresszívi rádió műsor szóró portfóliója szakárjának. Néhány szó tévébeli lehetőségekről, hosszú hullámot műsorszórásra egyre kevésbé használják, nem igazán e felé mutatnak a változások, adatszórásra viszont még akár évtizedes lehetőség van benne, és ugye ezt egyéb célokra is használják, nem mi olyan országok, akiknek van tengerük, tenger alatt járó kommunikációra. A között hullámnak is csökken a jelentősége nemzetközi szinten, hiszen néhány ország az elmúlt években lekapcsolta teljesen közép hullámú adóberendezéseit, és viszont egy érdekesség, hogy nálunk jelentkeztek olyan kérdéssel, hogy az esti órákban az ionoszferikus terjedést kihasználva tudnánk-e bérsugárzást biztosítani végezhetetlen területre, azzal a céllal, hogy az emberek ne váljanak meg a középhullámú belőiktől. Tehát azzal együtt, hogy az ország úgy döntött, hogy az ország vezetése úgy döntött, hogy nem kérnek többet a középhullámból, mert mindegy, csomó okuk lehet rá. Ehhez képest egy rádió, és Ausztriából ott nem derült ki, hogy rádió állt-e az érdeklődő mögött, vagy csak egy projektnek hívták magukat, de két független igény is érkezett nagyjából egy időben, és hát utána jártam a lehetőségeknek, műszakilag meg lehetett volna valósítani, adminisztratív okok miatt nem belőle szolgáltatta, de ez is egy olyan jel, hogy nem feltétlenül kell lemondani a középhullámról. Egyébként a középhullámnak az egyik lehetséges kiváltó technológiája, az majd már 2002 óta létezik ez a CRM, szerintem ezzel kapcsolatban is voltak már előadások. Ugyan a szervezésben és egy jó hír, hogy a sorra beszervezett kanadai adóberendezés rendelkezik ezzel a képességgel. És mi antennára sikeres kísérleteket folytattak, az antennára tényleges kísérleteken még van. De ez már egy szempont volt a berendezés kiválasztásakor. Rövid hullámnál a nemzetközi szinten is csökken a jelentősége, hogy ahogy említettem, már a németeknek sincs rövid hullámú állomásuk, pedig erre is a DRM egy lehetséges kiváltó technológia lenne. És nem tudom, hogyha valakinek volt alkalma a DRM fórumot, előadást hallgatni, ahol hangmintákat is hoznak, teljesen elképesztő, hogy a hangminőségeket elérni még rövid hullámon is. Ezzel úgy, hogy én azt gondolom, hogy még érdemes lenne vele, főleg azokban az ISA-ban megy, ugye ott viszont az ő saját rendszerük, illetve Indiában telepítenek az adógyártók, ott jelenleg is vannak rövid hullámú adások. A TESZEN-nek nagyon intenzív a jelene, itthon is és külföldön is, és ugyanakkor ugye erre is megjelentek már a lehetséges követő technológiák, mint említettem, a babu volt az egyik, amit az FM sávok telítettsége miatt találtak ki, mint egy lehetséges kiváltó technológia, aztán mégis ennek egy sokkal lassabb felfutása indult el, és igazából mi is még tavaly is FM hálózatokat bővítettünk 5, illetve 7 telephelyen. Illetve a másik lehetőség, ami nem elvetendő, ez pedig a DRM plusz, ez a DRM rendszernek az URL FM sávra megvalósítható rendszere. A hírünk a világban, a sorti rekonstrukció kapcsán megjelent egy cikkünk a rádiotechnikában, a rádiomúzeum.org-on, amit átvett a csehszlovák rádiós magazin, és abban is megjelent, érkeztek visszajelzések. Itt pedig főleg a baloldali e-mailt szeretném ismertetni. Ezt egy MTV-es kollégánk bocsátott a rendelkezésünkre, Japánból kapott visszajelzést, 1251 kHz-en a Dankorádót vették, és arra kértek visszajelzést, hogy valóban innen származik el. Egy bevedés antennál valami úgy néz ki, hogy nem pedig és oszlopokon 450 méter hosszon kifeszített vezeték, de így is szép teljesítmény. Az MTV-nél dolgozó kiváló kolléga azt mondta, hogy 2012-13 óta nagyjából 500 megkeresés érkezett hozzá külföldről ilyen vételi igazolások kiára, úgyhogy van hallgatóság vagy figyelőközönség. Hát, összegezve az eddig elhangzottakat, azt lehet mondani, hogy egy évszázados történet, amiben van szerencsénk közleműködni. Ez egy szertágazó technika, mert hogy jelentek más frekvenciás sávokban, kicsit más rendszerrel ágazatai, de megmaradt a kiinduló konstrukció is, hiszen ma is sugárzunk középhullámon, ugyanúgy, mint 25-ben Csepelről. Van, ami nem változik, ugye itt az első hazai kísérlet az a tengerpart és a hajó között volt. Hát ma a norvégok csinálják ugyanezt, csak DAB+-tal, és a norvégiai DAB hálózatot, Norvégia az az ország, amelyik úgy vezette be a DAB-ot, hogy már lekapcsolta az FM-et 2017 január 11-én 11 óra 11 perckor, és úgy építették ki az hálózatukat, hogy a tengeren, a parttól 50 kilométeren lehető legyen az intenzív halászati tevékenység miatt. Úgyhogy ez is igazából most is összedéket a rádiózás hajón. És hát azt lehet elmondani az oldtimerekről, hogyha már hoztuk ezt a párhuzamot, hogy lehet, hogy egyre kevesebb fog belőle az utakon, lehet, hogy vannak gyorsabbak, vagy vannak kisebb fogyasztásúak, és lehet, hogy többet kell foglalkozni a fenntartásával, de ez működik és értéke van. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen az előadást, szó ez a történelem, úgyhogy beszélni sem lehet nagyon röviden róla. Kimaradt egy pár nagyon öreg autó, mert az volt ugye a szimbolikus cím az előadásnak, de hát örültünk annak, hogy a szakmai része megmaradt.